Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy itt lehetek, már régebben jártam nálatok. Örülök a találkozásnak, a beszélgetés lehetőségének. És gyakorlatilag most a hálaadó igék és azokat a gondolatokat fogalmazták meg, amit én is szeretnék, hogy alapgondolatként itt a délelőtt gondolkodjunk. Én más igéket választottam, de a gondolatai ezek. A példabeszédek könyve második fejezet 11.-12. verse elejét szeretném felolvasni. Tehát példabeszédek könyve második fejezet 11.-12. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged, hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától. Gyakorlatilag ezek a szavak, ezek az igék végigvonulnak az egész Biblián, és Isten állandóan erre figyelmeztet bennünket, hogy ember, ne rohanj, ne ösztönösen cselekedjél, ne kövesd a hagyományokat, a szokásokat, a világot átgondolás, megfontolás nélkül, hanem vizsgáld meg ezeket, hogy mi a jó, mi a helyes út, mi az, amin jó járni, és hová vezet az az út? Hová visz, célba visz, az Istenhez visz, vagy pedig eltávolít tőle? Ugye itt az ige második részében azt olvastuk, hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától. Ugye tudjuk azt, hogy a Biblia egyértelműen elénk tárja, és tapasztalatunk is ez lehet, hogy Sátán különösen tevékeny a végidőhez közeledve, az utolsó napok közeletével, és szeretne mindenkit elhitetni. Ugye a világot könnyebben elhiteti, hiszen nem ismerik az ő csalásait, nem ismerik az Isten tanácsait, tehát könnyebben tudja vezetni, irányítani. De arról szól a jelenések könyve, hogy lehet akkor még a választottakat is el szeretné hitetni. Hogy a választottak, akik Istent igyekeznek követni. És nekünk is különösen oda kell figyelni az Isten tanácsára, vezetésére, mert nem akárkivel állunk szemben. Tudjuk, hogy Sátán, mint angyal fejedelem volt a mennyben, tehát sok mindent megismert, megtanult, és ezt a tudását, ezt az értelmét sajnos a gonoszságra fordítja. Az Úr Jézus mondta ezt róla, hogy János evangéliuma 8. fejezetében, 44. versben, hogy Sátán emberölő volt kezdettől fogva, és hazug, a hazugságnak atya. Tehát ne gondoljuk azt, hogy most jóra változott, vagy meggondolta magát, ez nem történik meg. És ezért is kell ezt az igét mindig a szemünk előtt tartani, hogy a meggondolás legyen, őrködjön felettünk, és az értelem őrizzen bennünket. Ma már a szombati iskolán beszéltünk a hasonló tartalmú igéről, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. 1 Tesszalonika 5.21. Tehát több helyen is az Isten felhívja a figyelmet arra, hogy ne ösztönösen éljük a mi életünket, ne szokásaink szerint, ne a világot követve, ne is a testvérünket követve, bár ő is sok-sok minden jót tanácsolhat, de aki nem téved, az egyedül az Isten. És adta nekünk az Ellen White írásait, és ezeket is azért adta, hogy segítsenek ebben az útvesztőben. Ugye Ellen White, ott úgy is nevezzük az ő műveit, hogy révkalauz. És mikor van igazán szükség a révkalauzra a hajó számára, mikor is igazán fontos? Ugye, amikor a kikötőhöz közeledve a legzátonyosabb részre ér. És valahogy mi is most ezen a területen vagyunk, és Látjuk, hogy a sátán teljes erővel munkálkodik, a hitetés, a hazugságok tömegeivel találkozunk, zűrzavar, káosz vesz körül bennünket, és nagyon nagy szükségünk van az Isten beszéde megvizsgálására. Tehát ahhoz, hogy meggondolás legyen a fejünkben, ahhoz, hogy megvizsgáljunk dolgokat, ahhoz kell az Isten beszéde. Ez jó, hogyha nagyrészt a fejünkben van, és ha nincs lehetőségünk a Bibliát kezünkbe venni, a napközben is erre tudunk hagyatkozni. Ez mint egy biztos kőszikla, biztos etalon. Jó, hogyha folyamatosan ott van a fejünkben, és ehhez tudjuk mérni az mi útjainkat. Helyes-e, nem helyes, mit szóljunk, hogyan gondolkodjunk, a gondolatokat is fegyelmeznünk szükséges. Sajnos azt lehet látni, hogy az érzelmek erős hatással vannak az emberre. Sokszor nem az értelem ural, vezérel bennünket, hanem az érzelmek jönnek elő, és azok akarnak uralkodni. De nem szabad, hogy ezek uralkodjanak. Az érzelem mindig ott van, minden jelenséget kísér, de az értelem az, ami meg tudja vizsgálni azt, hogy jók ezek, és az érzelem nem jó vezető. Gondoljunk csak például arra, hogy a példabeszédek könyve felhívja a figyelmünket arra, hogy sátánnak egy hazug területe az életmód, az egészség területe. És nagyon örülök, hogy a gyülekezet vállalta azt, hogy egy ilyen életmóddal kapcsolatos előadás lesz, egy egészségnap lesz, és erre készül a gyülekezet, és nagyon-nagyon fontos, hogy ebben minél nagyobb világosság legyen, és útmutatót, és tudjunk segíteni másoknak is, tanácsot adni, hogy átadni azt a sok-sok fontos üzenetet, amit az advent nép kapott, és felhívni a figyelmet a sátán csapdáira ezen a téren. Ma délelőtt szeretnék néhány ilyen az életmóddal, egészségűen kapcsolatos csapdára, sátán csapdájára felhívni a figyelmet, és Isten tanácsára, Isten menedékére, hogy hogyan kerülhetjük el ezeket. Tehát az egyik, amit említettem a példabeszédek könyvében, a 23. fejezet 3. versében olvashatunk arról a tanácsról, hogy az uralkodónak ne kívánd az uralkodónak a csemegéjét, mert ezek hazug étkek. Tehát már abban a Salamon idejében is voltak, úgy tűnik, bőven ilyen hazug étkek, és a jómódúak, az uralkodóknak lehetőségük volt ilyeneket fogyasztani, ami ugyan finom, de sajnos nem egészséges. Ebből áll a hazugsága. Jónak mutatja magát, finomnak mutatja magát, de nem szolgálja az egészséget, nem táplálja úgy az egészséget, mint a más étel. Tehát fontos, hogy ezekkel szembesüljünk. Lássuk, hogy ha bemegyünk egy nagy áruházba, ha végignézzünk a polcon, milyen árukínálat van. Vajon többségében az egészségessel találkozunk? Sajnos azt hiszem, hogy többségében a hamis étkekkel, a hazug étkekkel találkozunk. Tehát nekünk nagyon figyelnünk kell, hogy mi az, amit vásárolhatunk. Legjobb, ugye az a, ha az alapanyagokat vesszük meg, és magunk készítünk ételt, és akkor tudjuk, hogy mi is az. A kész ételekben mindig vannak olyan dolgok, ami tartósítószer, ízfokozó, állagjavító, sok-sok minden, aminek sajnos van mellékhatása. Sokszor nem azonnal jelentkezik, de egy idő után már a szervezetben úgy összegeződik, felhalmozódik, és különböző problémákat, akár ízületi problémát, vagy fáradékonyságot, vagy sok-sok minden mást is okozhat. Azt is jó végig gondolni ebben a kérdéskörben, hogy ki tud megvédeni bennünket a betegségektől, a járványoktól. Ugye nem csak ez az egy járvány van, vagy lesz, beszél az Úr Jézus a végidőkről szóló beszédében, a nagy apokaliptikus beszédben, Máté 24, Lukács 21, Márk 12 párhuzamosaiban, igeiben, hogy járványok, tehát többes számban beszél erről, tehát lesz más vírus is, más kórokozó is, amely betegséget okoz. Mit tehetünk akkor? Mi a helyes út? Kinek a kezében van a mi életünk? Ki tud megvédeni a betegségektől, járványoktól? Kire hallgassunk? És mikor ígéri a védelmet? Ezeket fontos átgondolnunk. A 31. Zsoltár 16. versében olvashatjuk, hogy életem ideje kezedben van. Életem ideje kezedben van. Aztán a Máté evangéliumában, a 28.18-ban, Máté 28.18-ban mondja az Úr Jézus, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Ugye mennyire megnyugtathat ez bennünket, mennyire örömmel tölthet el ez bennünket, hogy bár az ember átjátszotta a föld feletti uralmat a sátánnak és démonainak, ugye e világ fejedelme sátán, de Isten azért nem adta át az ellenőrzést a teljes mértékben a sátán kezébe. Ez határt szab, hogy meddig mehet sátán, azon túl nincs hatalma. A 91. Zsoltár első versétől olvasom. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Ő szabadít meg téged a madarásznak tőrétől, a veszedelmes dögvésztől. Vagy mai nyelven a járványtól, veszedelmes járványtól. Tehát Isten az, aki képes erre. Jó arra is gondolni, hogy milyen mértékben látja, tudja Isten a dolgainkat. Máté evangélium a 10. fejezete 30. versében olvashatunk arról, hogy nekünk még a fejünk hajszála is számon vannak tartva. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Mi az, ami jellemzi ma világunkat? Ugye a félelem, a rettegés, a betegségtől, a jövőtől, katasztrófáktól, és az Isten azoknak, akik igyekeznek követni őt, ezt mondja, hogy nektek még a fejetek hajszála is számon vannak. Tehát Isten mindent az ellenőrzése alatt tart. Minden gondolatot jól ért, mondja egy másik helyen a Bibliában. Tehát a gondolatainkat is tudja Isten. Ne gondoljuk Istent távol magunktól. Tehát jó, hogyha mindig közel érezzük magunkhoz Istent, aki meg tud szabadítani bennünket. Most ez azt jelenti akkor, hogy életünk ideje az Isten kezében van, meg tud szabadítani, hogy nekünk nincs feladatunk, nincs részünk bennen. Ugye azt láthatjuk, hogy Isten mindig tiszteletben tartja az ember akaratát. Ugye az Úr Jézus, amikor beteget gyógyított, tudta jól, hogy mire van a betegnek szüksége, és megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjek veled? Tehát az ember együttműködésére van szüksége, az ember nélkül nem akar semmit tenni. Nem olyan, mint világunk most egyre inkább, hogy ha ezt követed, akkor van munkahelyed, akkor járhatsz a járművökön, akkor mehetsz ide-oda, amoda. Isten a szabad, ember szabad akaratát, gondolkodását, döntését, lelkiismereti szabadságát mindig, minden ponton tiszteletben tartja. Tehát az ember együttműködésére van szükség. Ez nem csak Istenen múlik, hogy milyen az életünk, élünk-e vagy halunk. Egykorintus 6:19-20. versét olvasom, Pál apostol ezt mondja, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi. Tehát nem bánhatunk könnyelműen ezek szerint a mi testünkkel, a mi egészségünkkel. Ugye sokszor azt halljuk, hogy hát nem számít az, hogy mit eszel, hogyan élsz, az életmód nem befolyásolja az egészségünket. Isten ezzel szemben azt mondja, hogy befolyásolja, minden pillanatban befolyásolhatjuk mi is a saját döntéseinkkel, a saját tetteinkkel. Nincs jogunk rombolni, nincs jogunk rombolni a szervezetet. Ezt mondja ez az olvasott ige, hogy áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért Isten a ti testetekben és lelketekben, mely az Istenéi. Áron, az Isten fizetett hatalmas árat azért, hogy megszabadíthassa az embert a rabságból, a halál fogságából, a sátán csalásaiból. Áron vett meg bennünket, tehát nem bánhatunk könnyelműen a szervezetünkkel, és miért is? Mert a Szentlélek temploma, tehát a mi gondolkodásunkkal együtt akar működni Isten, Szent Lelke. Na most, ha eltompítjuk, például sok-sok édességgel, süteményekkel, húsfogyasztással a mi gondolkodásunkat, a mi elménket, a homloklebeny nem tud megfelelően működni, akkor hogyan értjük meg, hogy mi az Isten tanácsa? Tehát szükséges az, hogy kövessük ebben is Isten tanácsát, amit az életmódunkra vonatkozóan közölt. Ugye az is, ami a szervezetünkre, egészségre vonatkozik, az is az Isten törvénye, tanácsa. Ellen White mondja azt, hogy a mi idegrendszerünkbe, a mi izmainkba Isten beleírta a szabályokat, a törvényeket, azok szerint működik. De akkor működik igazán jól, ha mi igazán jól használjuk, ha mi a legjobbat teszünk vele, a legjobb táplálékot, a legegészségesebb táplálékot, ami rendelkezésünkre áll, azt adjuk a szervezetünknek, és úgy élünk, mozgunk, kimegyünk a levegőre, a napsütést kihasználjuk, amíg lehet. Tehát ez a mi részünk, és Isten adta a szervezetünket, és garantálja azt, hogy az működni fog. Mert ő így indította el az embert a teremtéskor, és több ezer év óta, ha meggyengülten is, sok-sok betegségtől kínlódva is, de ezért mégiscsak él az ember, és mégiscsak működik ez a szervezet. Tehát ilyen tökéletes volt, amikor indította Isten. Mikor teljesedett be Isten oltalma a zsidó nép életében? Volt-e ilyen, amikor Isten meg tudta oltalmazni a betegségektől, a kígyóktól, az ellenségtől? Ugye volt ilyen időszak, ha nem is folyamatosan, nem is nagyon hosszú távon, de volt ilyen időszak. A 105. Zsoltárban olvashatjuk a 37. versben, 105. Zsoltár, 37. vers, és kihozza őket Egyiptomból ezüsttel és aranyval, és nemzetségeikben nem volt beteges. Gondoljuk el, egy egész nép egészséges volt. Fantasztikus, ugye? Isten tanácsait, törvényét követték, és Isten meg tudta áldani még az egészség területén is. És volt olyan időszak, amikor nem voltak ellenségeik, békét, nyugalmat adott Isten, nem bántották őket a kígyók, és egyéb veszedelemtől is megóvta őket. Tehát Isten meg tudja ezt tenni, hiszen bizonyította is. És ma is ugyanúgy meg tudja tenni ezt a védelmet, meg tudja nekünk adni mindentől, még a járványtól is, ha az ember megteszi a részét. Mi volt a feltétele, mit is mond a zsidó népnek a Mózes második könyve 15. fejezete 26. versétől olvashatjuk. 2 Mózes 15.26. Ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád a ma betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Tehát Isten az Úr, a gyógyító, aki az életünket fenntartja, és mikor tudja mindezt, az egészséget garantálni, az életünk fennmaradását garantálni, ha, itt van, ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz. Nem csak egyszer-egyszer, amikor úgy eszünkbe jut, kedvünk tartja éppen, hanem kitartóan, hűségesen olvasni, tanulmányozni Isten tanácsait, és amit elolvastunk, azt követni is. És azt cselekszed. Tehát nem elég csak szembesülni a dolgokkal, hanem következetesen kitartani emellett. Mennyire fontos. Figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod, figyeljünk csak, egyes rendeléseiről van itt szó? Isten egyes tanácsairól? Nem. Minden rendelését. Változott-e azóta? Nem. Ugyanez maradt. Hiszen Isten tanácsa, Isten szabályai tökéletesek. Ha attól bármi néműleg eltérünk, az már a sátánnak egy lehetőséget ad, hogy ott bennünket megtámadjon, hogy bennünket ott becsapjon. Egy hajónál elegendő-e egy lék, hogy elsüllyedjen? Ugye elegendő bőven egy lék is. Nem kell ahhoz 100 léknek lennie, elegendő egy is. A mennyei angyalok vajon hogyan gondolkodnak? Örömmel tartják be Isten minden tanácsát, minden rendelését. Ugye örömmel, hiszen tudják, hogy az a boldogság, az a jólét, az a törvénye, a szeretet törvénye. És itt a Földön nekünk lehetőségünk van eldönteni azt, hogy vajon mi is szeretnénk-e ehhez a mennyei angyalok csapatához tartozni, az új Földnek szeretnénk-e lakói lenni, akiknél már csak a szeretet törvénye fog érvényesülni, akiknél nem lesz ott egy pallos mindenki mellett, hogy lesújtson, amikor attól eltér, hanem akkor mindenki olyan mehet csak be Isten új földjére, az örök életbe, aki eltökéli a szívében, hogy az Isten akarata szerint igyekszik élni. És ugye azt is tudomásul kell vennünk, hogy az emberi akarat meggyengült. De Isten mégis szükségesnek látja azt, hogy az ember is akarjon, és ő segíti az akaratunkat, támogatja az akaratot, ő bátorítja, hogy akarjuk a jót. A meggyengült akaratot Isten megerősíti a jóra. Tehát Isten biztosít mindent. Az a kérdés, hogy mi használjuk-e azokat az eszközöket, amit adott arra, hogy tudjunk a jóban járni, és az ő segítségével győzni, elkerülni sátán csapdáit. Tudomásul kell vennünk, hogy amit mond Isten a emberről, hogy minden fejbeteg, minden szív erőtelen. Családabb a szív mindennél. Tehát Istennek vannak ilyen diagnózisai rólunk, és ezért is fontos, hogy szüntelenül mindent megvizsgálva, az Isten által adott etalonhoz viszonyítva mindent megmérjünk, hogy jó-e vagy sem. Egyik csapdája Sátánnak, hogy ugye ezt említettem is, hogy lényegtelen az egészséggel foglalkozni, lényegtelen a táplálkozás, lényegtelen az életmód. Sajnos még orvosoktól is van úgy, hogy halljuk mindezt, hogy egyen akármit, nem számít. 1 Korintus 10.31-ben azt olvashatjuk, hogy akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Tehát nem lényegtelen ez a kérdése, ha belegondolunk abba, hogy a tápláléktól függ a gondolkodásunk, kap-e megfelelő táplálékot az agy, az oxigén, kint vagyunk-e a levegőn, a természetben, az oxigénellátás befolyásolja, a mozgás, és az Istennek a többi törvény, egészségügyi törvénye. Még a 10 parancsolatban is belefoglalta Isten, azt mondja, hogy ne őj. Vajon benne van a szervezetünknek a apránkénti pusztítása is ebben a dologban? Ugye benne van bizony. Ne őj. Se magunkat, se magunk életét, se a másik ember életét ne károsítsuk, ne pusztítsuk. A Ellen White-tól szeretnék néhány gondolatot idézni. Isten saját ujjával írta bele törvényét minden idegszálunkba, minden izmunkba és minden képességünkbe. A fizikai törvény áthágása egyenlő az erkölcsi törvény áthágásával, mert Isten a fizikai törvények szerzője, épp úgy, mint az erkölcsi törvényé. Ezek szerint élünk-e vajon? A fizikai törvények is ugyanolyan fontosak számunkra, mint a 10 parancsolat, mint a Biblia többi törvényei, vagy ezek belekerülnek a lényegtelen kategóriába. De láthatjuk, amiről az Isten beszél, az nem lehet lényegtelen számunkra. Ellen White-tól folytatom az idézetet. A betegséget az egészség törvényeinek áthágása okozza. Legfőbb kötelességünk, amivel Istennek, magunknak és embertársainak tartozunk, hogy engedelmeskedjünk Isten törvényeinek, ami magában foglalja az egészség törvényeit is. Meg kell tanulnunk, mit együnk, mit igyunk, hogyan ruházkodjunk, hogy megóvjuk egészségünket. Tehát úgy beszél Ellen White erről, mint lényegtelen dolgokról, mint közömbös dolgokról. Azt mondja, a betegséget az egészség törvényeinek áthágása okozza. Vajon az emberek körülöttünk tudják-e ezt? Halljuk-e ezt most ebbe a járványos időbe, hogy ember, figyelj, hát az egész a szervezetednek vannak törvényei. Azokat kéne megfigyelni, és azok szerint kéne járni. És akkor nem lenne ekkora baj, ekkora járvány. Hallunk ilyet? Ugye nem nagyon hallottam ilyet, hogy erre felhívnák a figyelmet, hogy a szervezetünk törvényeinek is vannak törvényei, szabályai. És ha nem figyelünk erre, akkor ne csodálkozzunk, hogy betegek vagyunk. Legfőbb kötelességünk, Istennek tartozunk, embertársainknak, hogy engedelmeskedjünk Isten törvényeinek. Meg kell tanulnunk. Ugye az embernek tanulnia kell ezeket a dolgokat, ez nem megy ösztönösen. Elő kell vennünk a révkalauznak a tanácsait. Ugye nagyon-nagyon lényeges, hogy ismerjük, mi is van abban az egészségüzenetben, amit kaptunk Ellen White-on keresztül. A Hogyan étkezzünk könyvet, nagyon-nagyon sokszor jó, ha forgatjuk, és a Nagyorvos lábnyomán könyvet is. Tehát ezek nagyon-nagyon sok tanácsot tartalmaznak az életmódra vonatkozóan. Ellen White ugye több mint 100 éve, 150 éve leírta ezeket, és a tudomány, az igaz tudomány, azokat a mi időszakunkban, a mi századunkban igazolja, hogy igenis ezek így vannak, a táplálkozása, az életmódra vonatkozóan. Tehát ezek is, ugyanúgy, mint a többi dolog, amit Isten elmondott, beteljesednek. Milyen testet kaptunk Istentől, mire képes még ma is, hogyan? Ugye tökéletes volt az emberi szervezet, amikor Isten kezéből kikerült. És milyen adottságai vannak még ma is? Ha testünk valamely része megsérül, azonnal megkezdődik a gyógyulási folyamat, szervezetünk gyógyító tényezői munkába állnak, hogy helyreállítsák az egészségünket. Az e tényezők által működő erő Isten ereje. Amikor valaki felépül a betegségéből, Isten az, aki meggyógyította őt, a természet eszközei által Isten munkálkodik napról napra, óráról óráról, órára, pillanatról pillanatra, hogy életben tartson bennünket, felépítse szervezetünket és helyreállítsa működését. Nem így van, hogy Isten csak elindította a világunkat, aztán az megy automatikusan, hanem látjuk, hogy Isten eszközöket használ a természet eszközei által, napról napra, óráról órára, pillanatról pillanatra munkálkodik. És nekünk fontos vele együtt munkálkodni, amit ő tanácsol, azokat betartani, azzal együtt működni. Jézus gyógyításait jó, hogyha sokszor olvassuk. Sok-sok tanulsága van. Milyen hatalommal gyógyított Jézus? Saját isteni hatalmával, vagy emberi hatalommal? Ugye azt tudjuk, a földre jövetelekor Jézus letette az ő isteni hatalmát, tehát azzal nem gyógyíthatott. Akkor emberi erővel? Ugye nem, mert az ember ő magától nem képes gyógyítani, csak ha együttműködik Istennel, akkor igen. Tehát Jézus is az Istentől kapott hatalommal gyógyított. Például azt láthatjuk a János evangéliuma 9. fejezetében egy vakember gyógyításánál. János evangéliuma 9. fejezet. Jézus lehet, hogy egy kicsit megbotránkoznánk rajta, de ha a lényegében gondoljuk végig, akkor láthatjuk, hogy egyszerű dolgokban milyen gyógyító erő van. Jézus a földre köpött, és az ő nyálából sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, és mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. Tehát meggyógyult a beteg, de neki is volt tennivalója mindebben. Ugye engedelmeskedni kellett a jézusi tanácsra, el kellett menni a Siloám tavában és megmosakodnia. És találhatunk több olyan dolgot, amiben Jézus, illetve az Isten tanácsa az, hogy használjunk természetes eszközöket a gyógyításban. Gondoljunk az Ószövetségben egy szíriai Naamán történetével, Királyok második könyve, 5. fejezetében olvashatunk erről, 2. Királyok 5. fejezete, Naamán története. Ugye Naamánnak is engedelmeskednie kellett Elizeus tanácsára. El kellett menni és megfürdeni, nem akárhol, amit a próféta mondott. Tehát itt is a vizet eszközül használta Isten. Aztán még egy Jézus, az Úr Jézus még egy gyógyítására, ha gondolunk, amikor a Betesda tavánál egy 38 éve beteggel beszélt, és azt meggyógyította, akkor azt mondta az Úr Jézus, hogy ennek a meggyógyult betegnek, hogy meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Tehát halljuk-e ma ezt a tanácsot az egészségügy részéről? Többé ne vétkezzél, ne hágd át a törvényeket, az egészséget törvényeit, a szervezetet törvényeit, mert előbb-utóbb benyújtja a számlát a szervezet, és egy darabig elviseli a visszaéléseket, de egy idő után már nem képes, és akkor jönnek a betegségek. Jobb ezeket megelőzni. Tehát az Úr Jézus felhívta a figyelmet, hogy meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Nagyon-nagyon fontos megtanulnunk. Ellen White írja, csak szóban idézem, hogy nem elég az, hogy imádkozunk a gyógyulásért, imádkozunk a betegért. A betegnek el kell mondanunk azt is, hogy neki is van tennivalója magáért. Átgondolni, hogy hogyan is él, miben szegi meg az egészségnek a törvényeit, szabályait, és azt imában meg kell bánnia Isten előtt, ami rajta áll, azt jóvá kell tenni, illetve ezután már követnie kell az egészség szabályait. Mert ha nem teszi, akkor Isten hogy tudja megmenteni? Az ő együttműködése nélkül Isten a tudatlanság idejét elnézi, de amikor lehetőségünk van az ismereteket megszerezni, lehetőségünk van tudni, hogy hogyan is működik egészségesen a szervezetünk, akkor miért hárítsa el a következményeket, ha nem ügyelünk erre, ha nem fogadjuk el az ő tanácsait, nem keressük a tanácsait. Tehát Isten akkor ígéri ma is az ő védelmét, hogy megőriz bennünket, ha minden tanácsára odafigyelünk, ugyanúgy, mint a zsidó népnél, nem változott semmiben. Összefügg-e a testünk és a lelkünk egészsége, a gondolkodásunk? Ugye nagy mértékben összefügg, tudjuk, hogy vannak a úgynevezett pszichoszomatikus betegségek. Tehát ahogy gondolkodunk, az kihat a testünk állapotára, és fordítva is, a testünk állapota, a betegsége visszahat az értelmünkre, a gondolkodásunkra, a lelkünkre. Egy-két igét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. A Példabeszédek könyve 17. fejezetében olvashatunk, a 22. versben, Példabeszédek 17:22. A vidám elme jó orvosságú szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Ugye ezt mindannyian ismerjük, ezeket a törvényeket, hogyha valakin a csüggedés hosszabb távon erőt vesz, akkor ez kihat a testi egészségére. Az immunrendszer nem tud megfelelően működni, és akkor, ha nem tud ez a védelmi rendszerünk megfelelően működni, akkor már könnyen legyőzi a különböző kórokozó. Tehát az Isten pedig mindig olyan az Isten üzenete, hogy megszomorít, de aztán fel is emel. Tehát nála mindig ott van, hogy rámutat a bűnökre, de rámutat a szabadulás útjára. Nem hagy bennünket a szomorúságban. És ha őt követjük, ha ezt az utat követjük, hogy naponta igyekszünk az ő útját járni, és ha nem sikerül, ha elestünk, akkor ezt bűnbánattal elrendezzük, és következő alkalommal igyekszünk, újra felállunk, és tovább megyünk, akkor ez nem lehet tartós, ez a csüggedés. a világban, ha körbenézünk, bőven találunk okot a szomorúságra, a csüggedésre. De Isten felül emeli a mi fejünket ezen a csüggedésen. Szükséges, hogy a fejünkön legyen az üdvösség sisakja. A lelki fegyverzetből Efézus 6. fejezetében olvashatunk a lélek a fegyvereiről, a védelmi eszközökről. Ha nem látjuk azt, hogy mi is ennek az életnek a célja, hogy az egész menny velünk együtt érzi azt a sok nyomorúságot, szenvedést, Isten velünk együtt szenved, akkor elcsüggedhetünk mi is. De szükséges az, hogy időről időre mindig az Istenre figyeljünk, és ott legyen a fejünkben az, hogy ennek az életnek mi a célja, mi a tanulsága, mit akar Isten megtanítani velünk, és az egész mennyei világgal, hogy az önzés útja ide vezetett, amit itt látunk az emberiség történelmében. Nyomorúság, szenvedés, hazugság, áradata, zűrzavar, és amit ő mutat utat, a szeretet útja, a boldogság, békesség, biztonság útja, az, ami egyedül az élet útja, és azt fogja Isten adni. Eltöröl majd minden könnyet azoknak a szeméről, akik küzdöttek az érzelmeikkel, küzdöttek a kívánságaikkal, és fontosabbak tartották azt, hogy az Isten követelményeihez szabják az életüket. Ugye Ellen White összegzi ezeket a gyógyító eszközöket, amiket Isten adott számunkra, a tiszta levegő, a szívmelengető napfény, a virágok és a fák, a gyümölcsök, a szőlőhegyek és az ilyen környezetben való mozgás mind gyógyít és éltet. Ezek az Istennek az igazi gyógymódjai. Van ezeknek káros mellékhatásuk? Ha megfelelően, ha szabály szerint élünk velük, mértékkel, mértékletesen, hogy ezek senki számára nem károsítanak. Ellen White-nak egy fontos tanácsa az, hogy erre figyeljünk. Semmi olyat nem szabad az emberi szervezetbe vinni, ami káros mellékhatást hagy maga után. Milyen jó mérce ez? Ennek alapján vizsgáljunk meg mindent. Kárt okoz a szervezetünkbe, ha kávét iszunk? Teát iszunk, koffeines teát iszunk. Ugye kárt okoz a szervezetünkbe. Akkor ezt már ki is dobhatjuk. Kárt okoznak az édességek. Az Isten teremtett bőven édes dolgokat, finom gyümölcsöket. Ott az édesség benne. De mellette van sok-sok minden más, ami fontos, hogy ne hirtelen szívódjon fel, és ne gyorsan dobja meg az ember vércukorszintjét. Ne terhelje meg a hasnyálmirédet. Tehát vannak finom dolgok, ami egészséges, amit az Isten adott. Tehát nincs szükségünk hazug étkekre. Aztán egy újabb gondolatát szeretném idézni Ellen White-nak. Sokféleképpen alkalmazhatjuk a gyógyítás művészetét, jól figyeljük meg, de az ég csak egyetlen utat helyesel. Isten gyógyszerei a természet egyszerű eszközei, mely nem csökkentik, nem merítik ki a szervezetet erős hatásaikkal. Tehát az ég csak egy utat helyesel. Isten adott az egészségünkhöz, mindent megadott. A szervezetünket úgy alkotta, a környezetünkben találunk bőven olyat, ami az egészségünket szolgálja, olyan táplálékokat, olyan gyógynövényeket, amivel megelőzhetjük a betegségeket, vagy gyógyíthatunk. Krisztus orvosságai megtisztítják a szervezetet, Sátán azonban megkísértette az embert, hogy olyan anyagot vigyen a szervezetbe, amely meggyengíti az emberi szervezetet, megzavarja és lerombolja Isten csodálatos alkotását. Tehát szükséges, hogy vizsgáljuk meg. Nem bízhatjuk az egészségünket az orvosra. Bízhatjuk az egészségünket az orvosra? Ő a szakember, ő a tudomány képviselője. Tehát ember, ő is ember. Hitetlen ember tud annyit az Isten gyógymódjairól, mint amennyit nekünk kell ismerni. Tehát az ő szavaikat is fontos megvizsgálni. Nem csak igaz tudomány létezik, Sátán a tudományba is belevegyítette az ő hazugságait, az ő csalásait. Tehát fontos, hogy azokat is megvizsgáljuk, és azokat is mindig a Biblia mérlegén értékeljük. Azt mondja Ellen White, az igazi tudomány és a Biblia tökéletes összhangban állnak egymással. A hamis tudomány független Istentől. Próbáljuk meg a tudományt az ige mérlegén. Ne essünk bele ebbe a csapdába, hogy szakember, a tudomány mondja, akkor az tökéletes. Nem. Sátán a hitetlen embereket, Ellen White írja, hitetlen embereket könnyebben tudja csapdába ejteni, mint aki próbálja keresni, kutatni az ő tanácsait. Azokat is, ugye a hívőket is szeretné is Sátán elhitetni, ha lehet, a választottakat is szeretné elhitetni, de hagyjuk-e magunkat elhitetni? Mikor a kezünkben van Isten világos igéje, és a révkalauz tanácsai kezünkben lehetnek. Tehát ne felejtsük el ezt a Ellen White-i tanácsot, próbáljuk meg a tudományt az ige mérlegén. Ha megállja, ha ő is azt mondja, hogy egészséges gyümölcsöket, zöldségeket, gabonát tegyünk, akkor jó, akkor elfogadhatjuk a tanácsot. De ha azt mondja, hogy vigy be egy gyógyszert, és akkor már nincs semmi dolgod, ezt tegyük mérlegre. Mit mond erről az Isten beszéde? Ellen White-nak mi volt a véleménye? Mi volt a véleménye? Csak röviden szeretnék, mert az idő már eléggé elment. A gyógyszerekről és alkalmazásukról. Ezt mi Ellen White? Az embereket meg kell tanítani arra, hogy a gyógyszerek nem gyógyítanak. Az igaz, hogy néha pillanatnyi enyhülést hoznak, és úgy tűnik, hogy használatuk eredményeként a beteg meggyógyul. Ez azért van így, mert a természetnek van elegendő életereje a méreg eltávolítására, és a betegség okozta állapot kijavítására. Az egészség helyreáll a gyógyszer ellenére, de a legtöbb esetben a gyógyszer csak megváltoztatja a betegség formáját és helyét. Gyakran úgy tűnik, hogy a szervezet egy időre legyőzi a méreg hatását, de következményei a szervezetben megmaradnak, és egy későbbi időszakban nagy kárt okoznak. Tehát gondoljuk át ezeket, mielőtt valamit beveszünk. Ez nem jelenti azt, nem mondom azt én sem, hogy soha, semmilyen esetben, életveszély, stb. Hanem az, hogy vizsgáljuk meg, próbáljuk ki a természetes gyógymódokat, hogy milyen gyógyulást, milyen javulást hoznak, és utána mérlegeljük alaposan, hogy használhatunk-e olyant, aminek sokszor van káros mellékhatása. Nincs káros mellékhatása, akkor persze nincs gond vele. Tehát a korunkban az emberiség azt szereti, kényelmet követve, hogy ne kelljen változtatni a mi életmódunkon, a mi szokásainkon. Ezt edd meg, és akkor gyorsan egy kis kólát igyál, és földob. Hát igen, feldobja a kóla a szervezetet, de utána meg mi következik? Kimeríti a tartalékokat is. Tehát figyeljünk ezekre, hogy sok csapdát állított ezen a téren Sátán, mert tudja, hogy az étvágy az ember számára nagy kísértést jelent. Itt könnyen elbuktathatja az embert. A mértéktelenség, együnk bőven. Az Isten tanácsa az, hogy a rosszból semmit, és a jóból pedig a mértékre törekedjünk, egy határig válik javunkra. Hát nagyon gazdag ez a téma, de azzal szeretném zárni, amit kezdéskor említettem, hogy a kezdő alapigénk példabeszédek könyvében, hogy meggondolás őrködjön felettünk, és értelem őrizzen bennünket, hiszen kezünkben van a világosság, imádságos szívvel a Szentlélek segítségét kérhetjük, hogy megértsük az Isten tanácsait, kezünkben vannak a révkalausz tanácsai, vajon használjuk-e? Hogyan lehet megmenteni egy fuldokló embert? Ugye egy mentőövvel. Ha valaki nem veszi igénybe a mentővet, akkor mit lehet vele tenni? Akkor az Isten se tudja megmenteni. Isten számtalanszor tanácsol, küzd értünk, ember, adventisták, benneteket hívtunk el, hogy a hármas angyali üzenetet szóljuk. Hol a jobb kéz? A hármas angyali üzenetnek a jobb keze. Kéz nélkül milyen a test? Az egészség üzenet szolgálja a jobb kezet, Ellen White ezt mondja. Hogy állunk ezzel? Tudunk segíteni most ennek a világnak, az embereknek, akik elhalnak a félelemtől, mert a betegségtől félnek, a járványtól félnek, és rohannak, hogy kapjanak valami újabb félelem elleni anyagot. El tudjuk-e nekik mondani, hogy Isten a mi gyógyítónk, de ne felejtsük el, ha nem használunk gyógyszereket, és nem megyünk az egészséges életmód útján, akkor az nem véd meg bennünket. Tehát nem elég az, hogy nem használunk gyógyszert, nem elég csak Isten egy tanácsát követni, hanem törekednünk kell Isten valamennyi tanácsát követni. Mert az ellenségnek elég egy pont is, hogy tönkre tegyen bennünket, és tudatlanság idejét elnézi Isten, de amikor már van világosságunk, és élhetnénk máshogyan, akkor azt meg kell, hogy engedje Isten a következményeket, és ki kell szolgáltatni a bűneink következmények, hogy ne menjünk tovább is azon a könnyelmű úton. Hát kívánom, hogy a Jelenések könyve 14. fejezete 4. versében olvasottak ránk is legyenek érvényben. Jelenések 14.4, hogy a 144 ezerben mi is ott legyünk az Istennel együtt, és kik lesznek ott, akik követik a bárányt, valahová megy. Tehát kívánom azt, hogy győződjünk meg róla, hogy se jobbra, se balra nem lehet eltérni az Isten tanácsától. Csak ha pontosan követjük, akkor van védelmünk, akkor tud megvédeni Isten Sátán minden hazugságától. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, csak csodálni tudjuk a ti szereteteteket, a ti kitartásotokat, azt a küzdelmet, amelyet értünk, hűtlen emberekért folytattok. Nem adjátok fel a küzdelmet. Köszönjük szépen, hogy több ezer éves történelmünk alatt is elviselitek ezt a sok-sok nyomorúságot, ami itt a földünkön látható, és nem adjátok fel a küzdelmet az emberiségért, egyikünkért sem. Köszönjük a Biblia világosságát. Igen, ahogy Dávid is mondja, hogy az élet forrása te vagy, a te világosságod által látunk világosságot. A te igéd nélkül nem értenénk, hogy miért is történik ez a világunkban, miért is van ez a sok szenvedés, sok zűrzavar, sok hazugság. Csak a te világosságod tudja ezt megértetni. Köszönjük ezt neked. Urunk, de tudjuk azt is, hogy ezt a világosságot azért kaptuk, hogy megosszuk másokkal is, hogy mások is megszabaduljanak a sátán hazugságaiból, a sátán rabságaiból, csalásaiból, rabszolgaságából, és a félelemtől, ami most a világunkat uralja. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem a félelem lelkét adod, hanem erő, szeretetnek, józanságnak lelkét, és ezt mindenkinek adni szeretnéd, aki befogadja a te szent lelkedet. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, hogy nálad van az életnek a forrása is, és te tartod fel a mi életünket. Te tudod igazán megóvni csak minden bajtól, amit sátán tud hozni, emberek által is akár. De tudjuk, láthatjuk azt, hogy te nem gépeket teremtettél, hanem gondolkodó, értelmes embereket, akiknek az akaratát, a szabad döntését tiszteletben tartod, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, hogy a világ állandóan erőszakkal próbál bennünket befolyásolni, és tudjuk, ki áll az erőszak hátterében, sátán, és ki az, aki nem tartja tiszteletben az embernek a szabad akaratát, a szabad döntését. Köszönjük, Urunk, hogy még tartod vissza a gonoszságnak az erőit. Köszönjük, hogy még van lehetőségünk változtatni, és a veled való kapcsolatot szorosabbra fűzni. Segíts, Urunk, hogy kezünkben legyen mindig az ige lámpása, és forgassuk napról napra az egészségünkkel vonatkozó tanácsokat is, amelyeket Ellen White leírt. Hiszen csak ha ezeket ismerjük, akkor tudunk mi is megmenekedni a hazug ételektől, sátán a egészségünket károsító hatásairól, csapdáitól, és másokat is csak akkor tudunk segíteni, ha ezeket ismerjük. És Ellen White által nagy-nagy világosságot kapott ez az advent nép, és mit kezdtünk ezzel a világossággal? Élünk-e a magunk és másoknak a javára, menekülésére, egészségére? Tudjuk, Urunk, hogy te jogosan meg fogod ezt kérdezni tőlünk, hogy mit tettünk a nekünk adott talentumokkal, képességekkel, lehetőségekkel. Eltékozoltuk, lényegtelennek tartottuk, nem vettük komolyan, vagy pedig komolyan minden szavadat, mint ahogy kis Sámuel is tette, hogy nem hagyott egyetlen ígét se a földre esni. Ilyen komolyan tudjuk-e venni a te beszéded? Urunk, köszönjük, hogy küzdesz értünk, és köszönjük és kérjük, hogy küzdjél népünkért, az advent népért, hogy ebből a langymeleg, laudícei állapotból felébredjünk, és igazán az evangéliumot tudjuk szólni az egészségüzenet jobb kezével, mint ahogy az Úr Jézus is tette az ő életében, és példáját láthatjuk, hogy őnek is mindig gondja volt az emberek szükségleteire. Kenyeret adott, ha szükség volt arra, éheztek, beteget gyógyított, lelkileg, testileg gyógyított, és nekünk is ezt a feladatot adta. Nem választhatjuk szét a kettőt, mert akkor valamelyik sérül, egyik a másiktól el nem maradhat. Urunk, légy velünk, kérünk a délután további részén is, és kérünk még a betegekért, Urunk, hogy add, hogy meglássák, hogy miért engedted meg a betegséget az életükben, hogy mire szeretnéd tanítani. És te vagy a gyógyító, ha együttműködünk veled, ha megbánjuk az egészségünk kárára tett dolgainkat, és változtatunk, akkor te ígéreted szerint te is megáldasz bennünket. Urunk, köszönjük a te világosságodat és a szent lelked vezetését, és az Úr Jézus érdeméért, hogy küzdesz értünk. Amen.